Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Üdvözlöm a hallgatókat. A mai vendégem dr. Botos Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdasági helyettes államtitkára. És a mai téma külgazdasági stratégia. Miért kell egyáltalán Magyarországnak a jelenlegi EU kontextuson belül egy külön külgazdasági stratégia?
A Európai Uniós tagországok természetesen egy közös kereskedelempolitikához kell alkalmazkodjanak, amely az Európai Unió szabályai szerint meghatározza, hogy mik azok a tevékenységek, amelyekben saját döntési hatáskört az Európai Unió fenntart magának. Vannak azonban olyan területek, vannak olyan külgazdasági tevékenységek, amelyekre ez a közös kereskedelempolitika nem tér ki. Ezekre minden országnak egy saját stratégiát kell kialakítania, ezt tettük mi is, ezt tesszük mi is most a külgazdasági stratégiával.
És mik a célpontok ennek a stratégiának? Mit szeretnének elérni, ami más mondjuk a mostanitól?
Jelenleg nincs érvényes külgazdasági stratégia, tehát most valami újat kell letennünk az asztalra. A célpontok egyértelműen két nagy csomópont köré sorolhatók. Egyrészt növelni kívánjuk a külkereskedelmi aktivitását Magyarországnak, magyarul növelni kívánjuk az exportot, növelni kívánjuk a tőke kivitelt és a tőke behozatalt. Másik oldalon viszont csökkenteni kívánjuk azokat a kockázatokat, amelyek a jelenlegi magyar külkereskedelmi struktúrával kapcsolatosak. Ha megnézzük a statisztikákat, azt látjuk, hogy a magyar külkereskedelem igen nagy mértékben koncentrált, egyrészt területileg, hiszen az exportunk 70-80%-a az Európai Unióba irányul, ezen belül is igen nagy Németország részaránya. Ha megnézzük a árustruktúra szerinti külkereskedelmi forgalmat, azt látjuk, hogy igen nagy mértékben koncentrálódott bizonyos termékcsoportokra, aminek a magyarázata természetesen az, hogy az exportunkban igen jelentős a multinacionális nagy cégeknek a részesedése, és harmadsorban pedig nagyon szeretnénk azt a export kiterjedtséget, ami Magyarországon ma létezik, bővíteni, tágítani, egyrészt a szűkebb környezetünkben, tehát mondjuk a Kárpát-medencébe, másrészt pedig távolabbi országokra.
Köztudott már, hogy Németország Európának a motorja. Ez miért olyan rossz, hogyha a német mozdonyhoz kötjük a mi sorsunkat, hiszen lehet, hogy úgy könnyebben tudunk indirekt módon Ázsiába vagy Észak-Amerikába exportálni, mint saját gőzön.
Egyáltalában nem rossz, és ezt mi nem szeretnénk kizárni. Ez egy nagyon fontos része a jelenlegi stratégiának is. Mi azt szeretnénk elérni, hogy emellett a jelentős német kötődés és az emellett a jelentős Európai Uniós piaci kötődés mellett legyenek más értékesítési piacaink is. Tehát ha adott esetben az Európai Unióban vagy Németországban bizonyos termékek iránt csökken a kereslet, akkor találjunk alternatív lehetőségeket ezeknek a termékeknek az értékesítésére. Egyébként nagyon fontosnak tekintjük, hogy például magyar beszállítók révén kapcsolódjunk Németország kínai exportjához. Ez számunkra sokkal inkább járhatóbb út bizonyos ágazatokban, mint közvetlenül Kínába exportálni.
A külgazdasági stratégián belül két fő témára szeretném kihegyezni a mai beszélgetésünket. Az egyik az exporttámogatás, és a másik a befektetés ösztönzés. Esetleg mondjon egy pár szót a mai exporttámogatási rendszerről, és hogy azt milyen irányba szeretnék fejleszteni.
A magyar export támogatási rendszert szintén most már igen jelentős nemzetközi szabályok határolják be, hiszen a közvetlen export ösztönzés, az export támogatást a WTO és más nemzetközi tagságunkból eredően már nem csinálhatjuk. Milyen lehetőségeink vannak? Az egyik lehetőség, hogy úgynevezett közvetett export támogatási eszközökkel segítjük az exportőröket, például segítjük őket külföldi vásárokon való részvételen, segítjük őket üzleti találkozók megszervezésével, segítjük marketing eszközökkel, és még ezen kívül ennek a közvetett export támogatásnak van jó néhány eleme. A másik része, ami szintén nagyon fontos, és a nemzetközi szabályok szerint legálisan, tehát szabályszerűen csinálni tudjuk, ez az export hitelezés, illetve az export hitel biztosítás. Ennek a két intézménye Magyarországon a Magyar Export Import Bank, illetve a Magyar Export Hitel Biztosító.
Tehát ez a hitel, ha jól tudom, nem csak termékekre, hanem szolgáltatásokra is vonatkozik, ugye?
Így van. Ezeket a hiteleket, ezeket a kedvezményes hiteleket, hiszen a lényege az, hogy a piaci kamatlábnál kedvezőbb feltételekkel tudják az exportőrök igénybe venni, nem csak áru, nem csak termékforgalomra, hanem szolgáltatás exportra is igénybe lehet venni.
Minimum, maximum összeg?
Minimum összeg meg van határozva, azt hiszem, ha jól emlékszem, 5 millió forintnál kisebb tétellel nem foglalkozik a bank, maximálva nincsen, de hát én azt gondolom, hogy a magyar valóságban igazából nincsenek olyan óriási exportügyletek, amelyek ezt a felső határt feszegetnék.
És a támogatást, a hiteleket a külföldi vevő is fel tudja venni, vagy csak a magyar cég, aki exportál?
Nem, mind a két lehetőség nyitott. Vannak ugye azok a hitelek, amelyeket a magyar cég vesz fel, annak érdekében, hogy meg tudja vásárolni az exporthoz szükséges nyersanyagokat, gépeket, berendezéseket, technológiát tudjon fejleszteni, ez a gyártási hitel, de vannak úgynevezett vevőhitelkonstrukciók is, amelyek éppen azt a célt szolgálják, hogy a külföldi vevő megvegye a magyar árut, és ehhez mi bizonyos hitel segítséget nyújtunk.
Bármilyen valutába, vagy euróba, vagy
ezek a hitelek ugye alapvetően euróban, illetve amerikai dollárban vannak meghatározva.
Mennyire veszik ezt igénybe? Itt még gondolom van egy nagyon nagy növekedési lehetőség, tehát erről még viszonylag kevesen tudnak.
Hát igen, egyrészt kevesen tudnak, pontosabban azt mondanám, kevesebben tudnak, mint a hány vállalkozásnak tudni kellene. A másik oldala pedig, hogy ennek ugye vannak bizonyos költségei is, és sokszor a magyar vállalkozások számára ezek a költségek is egy önköltség növelő tényezőt jelentenek, tehát ezért is nem veszik mindig igénybe.
De amennyiben olcsóbb, mint egy piaci hitel, az azért azt gondolom, hogy az adna egy motivációt egy magyar cégnek.
Ez természetesen adna, de azt is hozzá kell tenni, hogyha egy magyar cég magyar piacon el tudja adni az áruját, akkor az számára sokkal egyszerűbb és kényelmesebb. Az export ugye mindig egy kicsit idézőjelbe téve komplikáltabb, bonyolultabb dolog. Egyébként visszatérve az előző kérdésre, az úgynevezett export lefedettségi mutatója ennek a két intézménynek nagyon alacsony, 2% alatti, pedig tudjuk, hogy a fejlett országokban ez helyenként 30-40-50% is elér.
Hogyan látja a magyar cégeknek a versenyképességét? Mert ez nem csak támogatáson múlik, ez egyáltalán azon is múlik, hogy mennyire versenyképesek a cégek. Tehát én azt látom, hogy nagyon sok cég még jó angolossággal nem bír megírni egy külföldi pályázatot, és nem is tudják, hogy hogyan kell egy nemzetközi pályázaton indulni. Tehát itt azért elég nagy kiesések vannak sok területen.
Ez teljesen így van. Ahhoz, hogy egy cég sikeres exportőr legyen, hogy sikeresen meg tudjon jelenni külföldi piacokon, alapvetően egyrészt versenyképes termékekre van szükség, másrészt megfelelő üzleti kultúrára van szükség, és harmadsorban bizonyos nemzetközi kereskedelmi tapasztalatokra. Amiben a külgazdasági stratégia és a kormány segíteni tud, az alapvetően az utóbbi kettő. Mi legalábbis a külgazdasági stratégia és a külgazdasági államtitkárság, azoknak a cégeknek, amelyeknek nincsenek versenyképes termékei, nem tudunk segíteni. Ezeknek a cégeknek is természetesen vannak bizonyos kormányzati támogatási eszközei. Itt ugye elsősorban a termékfejlesztést, az innovációt, a kutatásfejlesztést kell támogatni, de ez nem egy külgazdasági probléma. Mi elsősorban arra a vállalkozói rétegre kell, hogy koncentráljunk, amelynek már vannak bizonyos termékei, amelyek bizonyítottak, eladhatók, és azt keressük, hogy hogyan lehetne még többet eladni, hogyan lehetne még több piacon megjelenni ezekkel a termékekkel.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
És akkor térjünk a befektetés ösztönzésre. Ez magyar cégekre is vonatkozik, vagy főként külföldiekre?
Amikor befektetés ösztönzésről beszélünk, Magyarországon ezt mindenki úgy érti, hogy a külföldi cégek befektetéseit hogyan támogatjuk, pedig a szabályaink szerint ugyanolyan szabályok vonatkoznak a magyar cégekre is. Tehát egy magyar cég, amelyik támogatást kíván igénybe venni, ugyanazokat a kedvezményeket meg tudja kapni, amelyek a külföldi cégekre érvényesek. Az egy más kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben a magyar cégek tőkeellátottsága, innovációs készsége miatt igen kevés az olyan kérelem, amely magyar cégek jelentősebb beruházásaihoz szeretne ilyen támogatást.
És akkor a befektetés ösztönzésnek a célrendszeréről, ha mondan egy pár szót, mit próbálnak ott elérni?
A befektetés ösztönzésben Magyarország, miután szerencsére az elmúlt évtizedben, mondhatnám évtizedekben igen jelentős külföldi tőke áramlott be az országba, már eljutottunk egy olyan szintre, amikor nem válogatás nélkül szeretnénk a külföldi tőkét üdvözölni itt és támogatni, hanem vannak bizonyos preferenciális szempontok, amelyeket figyelembe szeretnénk venni, és amelyeket figyelembe is fogunk venni. Melyek tartoznak ide? Elsősorban talán említeném a foglalkoztatottság kérdését, hiszen a Széchenyi terv a magyar gazdaság egyik jövőjének kulcskérdése a foglalkoztatottság növelése. Tehát minél több munkavállalót tud egy külföldi beruházó foglalkoztatni.
Vagy belföldi.
Vagy belföldi, annál nagyobb az esélye, annál nagyobb mértékű támogatást kaphat.
És az állásnak a minősége is, tehát preferálva van-e egy úgynevezett fehér gallérú állás a kék gallérhoz képest, vagy egyforma? Tehát az állások mennyisége, vagy a minősége is beleszámít?
Mind a kettő beleszámít természetesen. Nagyon fontos az is, hogy a úgynevezett kék gallérosok számát minél nagyobb mértékben lehessen növelni, azonban egy másik preferencia, amit akartam mondani, hogy a magyar szellemi kapacitás kihasználását is egy fontos szempontnak tekintjük. Tehát azok a cégek, amelyek olyan tevékenységeket hoznak ide, amelyeknél a magyar szellemi értékeket hasznosítani lehet, a magyar mérnököket, a magyar feltalálókat adott esetben, ezek szintén kiemelt támogatásban tudnak részesülni.
És ez milyen formában? Tehát a fizetéseknek egy százalékát x éven keresztül? Vagy?
Nagyon sokféle formája van a támogatásoknak. Ugye a támogatásoknak az egyik része az a újonnan alapított munkahelyekhöz függ, ez úgynevezett munkahelyteremtő támogatást kapnak. Ez egy készpénzben, cashben kifizetendő támogatást jelent. Vannak azonban egyéb kedvezmények, adókedvezmények, helyi adókedvezmények, állami adókedvezmények.
És ez hány állásnál kezdődik? Tehát ha már valaki 3-4 állást kreál, már az is? Vagy itt egy nagyobb horderejű dologról
van szó? Ezek természetesen bizonyos mértékekhez vannak kötve. Az a szempont, hogy a magyar foglalkoztatottságot növeljük, nyilvánvalóan azok számára a legelőnyösebb feltételrendszert biztosítja, akik nagyobb számú munkahelyet hoznak létre. Hát említhetném ugye most a sokat emlegetett nagy autóipari beruházásokat, amelyek hát komoly munkahelyteremtőek.
Van egy minimum, hogy minimum x állást kell kérni, míg
50 fő az a minimális, de itt is vannak azért bizonyos kivételek, azt kell, hogy mondjam, hiszen ha belegondolunk, hogy egy biotechnológiai cég, vagy egy más jellegű cég, amely kimondottan kutatásfejlesztéssel foglalkozik, ott már egy 15-20-30 fő is egy komoly szellemi kapacitást jelent, és ezeket is külön-külön meg fogjuk vizsgálni.
Hogyan kapcsolódik a külgazdasági stratégia az iparpolitikához, és azon belül a Széchenyi tervhez?
A külgazdasági stratégia nyilván nem élhet önálló életet, a külgazdasági stratégiának szolgálnia kell az általános gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósulását. Ezeknek a megtestesítője most Magyarországon az új Széchenyi terv, amelyben meghatározott kitörési pontokat határozott meg a kormány, és nyilván a külgazdasági stratégiának arra kell törekednie, hogy ezek mentén, a kitörési pontok mentén segítse a magyar vállalkozások külpiaci jelenlétének növelését. Ezt bizonyos oldalról tekintve mondhatom az is, hogy bizonyos iparpolitikát jelent ilyen értelemben a Széchenyi terv, hiszen az iparpolitika célja is valahol az, hogy meghatározza, hogy melyek azok a preferált tevékenységek, amelyeket az állam valamilyen módon segíteni kíván.
Na most az iparpolitikáról van egy élénk nemzetközi vita, hogy az állam általában nem tudja kiválasztani, hogy melyek lesznek azok a nyerő szektorok, cégek. Ez a Széchenyi terven belül az úgynevezett kitörési pontokat azért egy kicsit efelé sántikál. Hogyan látja ezt a kérdést?
Én ezt a kérdést egy kicsit másképp látom. Azt gondolom, hogy valóban nem az államnak kell meghatároznia azt, hogy ki mit gyártson, vagy ki hova adjon el, De ha az állam nem határoz meg bizonyos irányvonalakat, bizonyos fejlesztési tendenciákat, fejlődési tendenciákat, akkor nincs mihöz igazodni. A nemzetközi tapasztalatok az iparpolitikával kapcsolatosan valóban nagyon vegyesek, van, ahol ezt csodaszernek tekintik és egyedüli megoldásnak, van, aki azt mondja, hogy az iparpolitika az egy kudarcra ítélt kísérlet, hiszen az állam nem képes arra, hogy meghatározza, hogy mik legyenek a preferált irányok, vagy a preferált ágazatok.
Mondjuk vannak a sikertörténetek, mint Japán, de azért én 5 évet a Világbankban ledolgoztam, és ott mindig azt mondogatták, hogy sokkal több a fiaszkó, mint a sikertörténet az ilyen iparpolitikai próbálkozásoknál.
Igen, Japán példája valóban talán bizonyos mértékig egyedi, hiszen Japán megvalósította azt, amit iparpolitikában azóta is ugye nagyon sokszor emlegetnek. Japán iparpolitika a második világháború után egy félig romba dőlt és alacsony üzleti és egyéb piaci körülmények között levő országból a japán iparpolitika valóban egy fejlett ipari országot tudott csinálni. De én azt gondolom, hogy az, amit Japánban ezekben az évtizedekben meg lehetett csinálni, azt csak ott és csak akkor lehetett megcsinálni. Hiszen ehhez egy olyan társadalmi, szociológiai környezet kell, ami Japánban akkor megvolt, azóta már Japánban sincs meg, ahol a kormányzat és az üzleti szféra között egy olyan unikális kapcsolat volt, amikor ezek a tendenciák, az üzleti tendenciák és a kormányzati tendenciák egymással nagyon szorosan együttműködve hatottak.
És akkor a Széchenyi terv milyen kiemelt területeket támogatna mostanában?
A Széchenyi tervben kiemelt területek tulajdonképpen nem ágazatokat jelentenek, hanem szélesebben vett tevékenységi vagy célkitűzési pontokat jelentenek, hiszen benne van a foglalkoztatottság növelése ugyanúgy, mint például az egészségipar, amely nem csak az egészségiparnak az ipari részeit, hanem az egészségügyi szolgáltatásokat is magában foglalja. Benne van a logisztikai ágazat, amelynek ugye a szerepe az, hogy kiépítse mindazokat, amíg hiányzó esetlegesen közlekedési, elektronizálási és egyéb területeket. Benne van a otthonteremtés, a lakásépítés, az építőanyagipar. Ezek valamennyien sokkal szélesebb spektrumot fognak föl, mint egy-egy korábban statisztikailag ágazatnak nevezett terület.
Mondjon egy pár szót az ütemtervről, a Széchenyi tervnél. Hogy fog kinézni az egésznek a levezénylése?
A Széchenyi tervnek a vezérfonalát a Nemzetgazdasági Minisztérium, tehát a mi minisztériumunk dolgozta ki, azonban a pályázati rendszer meghirdetése és a Széchenyi terv tovább vitele elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kapcsolódik, hiszen a kormányzati struktúrában mindazok a pénzügyi alapok, amelyek ezeket a pályázatokat szolgálják, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe felügyelete alá tartoznak.
Egy kritikát elég gyakran hallok ezekről az EU és állami pénzekről, hogy a kis és középvállalkozóknál egy kicsit egy szemlélet, egy egészségtelen szemlélet fókuszt gerjesztenek, hogy főként azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet legombolni állami pénzeket, mint hogy most itt törjük magunkat az export piacok hódítására és a versenyképesség növelésre. Ehhez mit szól? Tehát a praxis mit mutat? A valóság mit
a
mutat?
A gyakorlat azt mutatja, hogy valóban voltak, vannak, és valószínűleg lesznek is olyan vállalkozók, akik elsősorban ezekre a szempontokra figyelemmel próbálnak pályázni, de én azt gondolom, hogy mindazok, és többségben inkább ezek a vállalkozók vannak, akik hosszú távon gondolkodnak, akik egy vállalkozói stratégiát építettek fel, ők tudják, hogy igazából hosszú távon csak versenyképes termékekkel lehet a piacon maradni, csak versenyképes termékekkel lehet növekedni, és ezért ők ezeket a pályázati pénzeket erre a célra fogják felhasználni. Én azt gondolom, hogy azok, akik a túlélés érdekében, vagy csak azért, hogy fenntartsanak bizonyos tevékenységeket próbálnak pályázni, ezt csak nagyon rövid távon tudják megtenni.
A másik kritika, amit időnként hallani lehet, hogy az a sok milliárd euró vagy dollár, ami az ilyenfajta támogatásokra költenek, az jobban lenne használva, ha mondjuk az adó kulcs csökkentésre menne, és ebből az egész cégvilágnak a sorsát segítené, és nem csak azokat a cégeket, akik mondjuk kapcsolattal vagy pályázatírási kompetenciákkal bír, hanem ez egy egyenlőbb támogatás lenne az egész vállalati szférának.
Én azt gondolom, hogy a gazdaság fejlettségének bizonyos szintjén valószínűleg ez a második filozófia teret fog nyerni, és át fog alakulni az a támogatási rendszer, amely jelenleg, és én azt gondolom, még a következő években biztos fent fog maradni. A magyar gazdasági struktúrában szükséges változtatások valószínűleg egy ilyen kizárólag adó és egyéb fiskális politika révén nem igazából lennének végrehajthatók. Ahhoz, hogy bizonyos irányokba tereljük a gazdaságot, szükség van még egyelőre ezekre a pályázatokra, és azért hozzá kell tennem, hogy ilyen pályázati rendszer nem csak Magyarországon van, hanem nagyon sok más országban is.
Köszönöm szépen. A mai vendégem dr. Botos Balázs volt, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a külgazdasági helyettes államtitkára. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németh László műsorát hallották.